Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelővel kezdjük a mai istentiszteletet, Gődény Benettet részesítjük a keresztség sákramentumában. Szeretettel köszöntünk benneteket szülők és keresztülők Isten házában, és áldást kérünk egy kisgyermek életére. Hálaadással köszönjük meg, hogy Isten nektek ajándékozta őt. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Istenünk igéjét olvasom a 103. Zsoltárból az első 5 verset. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kedves szülők és keresztülők, Isten szeretete mindenek felett áll, és ezt érzi meg a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy áldjad lelkem az Urat. Nagyon fontos igazság ez, mindjárt ott van egy hatalmas felismerés, hogy van lelkünk. Hát azt mondja, hogy áldjad lelkem az Urat, akkor valahol természetesnek veszi azt, hogy hát van lelkem. Amikor egy kisgyermeket idehozunk az Úr elé, akkor egy élő lelket hozunk ide az örökkévaló Isten elé, aki szintén lélek. Lélek, aki azt keresi, hogy ki az, aki őszintén, tiszta szívből, lélekből és igazságból keresi őt. A kisgyermek még nem tudja keresni az Urat, de gondoljuk azt, hogy méretetlenül, titokzatos módon, de mégis valóságosan kapcsolatban van vele, mert minden élet és minden lélek, aki megérkezik ebbe a világba, nem létezhet az Isten nélkül. Ő az, aki megalkot bennünket, ismer bennünket, anyánk méhében, mikor formáltatunk, tud rólunk, és elkészíti a mi utunkat. Tehát ahhoz érkezünk most meg, aki mindnyájunk életét úgymond a kezében tartja, és ez a kéz a Zsoltáros szerint irgalmas, szeretettel teljes, aki gondol ránk, aki sok jót tesz velünk, aki minden bűnünket képes megbocsátani, mert neki van hatalma minden betegségünket is meggyógyítani, aki az életünket még a sírtól is képes megváltani, szeretette és irgalommal koronáz meg, aki betölti javaival az életünket, és az ifjúságunk is megújul, mint a sasé. Tehát láthatjuk ezt az emelkedettséget, és azt a látásmódot, amiben a Zsoltáros feltárja az életnek a teljességét, és azt mondja, hogy minden az Istentől érkezik meg. És ebben gyönyörködik. Jó ezt a mindent látni, és felismerni. Egy történet szerint egy szent ember elment a templomba, és imádkozott, végrehajtotta maga Isten tiszteletét, szertartáson részt vett, imádkozott Istenéhez, és egy kérdéssel fordult az Istenhez: Isten, megadnád azt a kegyelmet, hogy soha se bántsalak meg? Ekkor megérkezett a válasz az ő számára. Isten felnevetett és azt mondta: ha megadnám neked azt a kegyelmet, mert mindannyian azt kérik, akkor kinek bocsátanék meg? Érdekes ez a feszültség, mert mi, amikor Istenhez járulunk, akkor érezzük azt, hogy Mi nem akarjuk Istent megbántani. De mégis, hogyha az életünkre nézünk, akkor azt mondjuk, hogy hát minden jót tőled kaptunk, de mégsem tudtunk mi olyan jók lenni hozzád, mint amilyen jó te vagy hozzánk. Ezt amikor az ember megérzi, akkor túlcsordul az ő szívében ez a fajta szeretet az Isten iránt. Akkor tényleg azt tudja mondani, hogy áldjad lelkem az Urat, mert úgy érzi, hogy az Isten sokkal több jót ad neki, mint amennyi jót ő tud adni neki. Ezért aztán az, amikor mi szeretnénk mindenben tökéletesek lenni, és mindenben a legjobbat és a legszebbet adni az Istennek jó, de tudnunk kell azt, és Isten is tudja ezt rólunk, hogy nincs egyetlen egy jó és tökéletes sem, csak ő, önmaga, az örökké való Isten. Ezért Isten tudja már előre a mi életünk dolgait is, és elkészíti nekünk, úgymond, a szabadulás útjait. Ez az, amit kegyelemnek nevezünk. Vagyis Isten kész a mi életünket mindig a helyes irányba terelni, és ez lesz a mi tökéletességünk és jóságunk, hogy Isten a jó, mi pedig követjük az ő útmutatásait, és átalakul az életünk. Három dologról szeretnék röviden szólni. Az első, mi mindent jól akarunk csinálni, de mégis sokszor az ellenkezője sül ki belőle. Amikor alapvető vágyunk van arra, hogy megdicsérjenek, vagy alapvető vágyunk van arra, hogy mi legyünk az elsők, mondhatjuk azt, mi legyünk a legjobbak. Vagy amikor csalódás ér bennünket, hogy valami nem sikerül, akkor van valami, ami megrendül bennünk, az, hogy elég jó vagyok. Jól élek-e? Jól szeretek-e? Jó szülő vagyok-e? A munkahelyemen jól végzem-e igazából a dolgaimat? Ezért aztán egy életen át tanulunk, és próbáljuk tökéletesíteni magunkat, hogy felkészültek legyünk, és el tudjuk végezni feladatainkat. Amikor eljövünk az Isten házába, akkor egy kicsit talán hasonlóan élünk, itt is egyre jobbak szeretnénk lenni, több mindent tudni Istenről, cselekedeteinket kiigazítani, vagyis hát fejlődni. Hinni azt, hogy jó lesz az életünk, tenni azért, és Isten segítségét kérjük, hogy szeressen bennünket, hogy mi jók legyünk. Ezért imádjuk Őt, és ezért tiszteljük Őt, és valahogy belekeveredik az önmagunk jósága is, hogy amikor én imádom az Istent, akkor én jó vagyok. Miért gondoljuk, hogy ez a legjobb út? Hiszen Isten is erre bíztat bennünket, hogy szeressük Őt. Azért gondoljuk, mert azt hisszük, és egy idő után talán meggyőződésünké válik, hogy az Isten csak a jókat szereti. Ugye, mert hát a rosszakra azt mondja Isten, hogy megítéli őket, rossz lesz annak a vége, hogy haragszik rájuk, és ezért aztán csak a jók kerülhetnek Isten elé, gondoljuk, a rosszak pedig távol kerülnek tőle. Ezért aztán fölmerül az a félelem bennünk, hogy Istenem, hát attól, hogy ne bántsalak meg soha. Miért is mondom én ezt? Mert félek, hogy rossz leszek. Félek, hogy lesz majd az életemben egy olyan pillanat, amikor mégiscsak rossz leszek. Miért akar Isten kiszabadítani bennünk ez alól a félelem alól? Mert azt akarja nekünk megmutatni, hogy nem kell attól félnünk, hogy megbántjuk Őt. Mert ez a félelem behozhatja az életünkben azt, hogy tényleg megbántjuk Őt. Mert pontosan ez a félelem termi meg azt a gyümölcsöt, hogy megbántjuk Őt. Mert amitől féltünk valahol, azt hoztuk be az életünkben. Azt próbáltuk elkerülni. Minél jobban próbáltuk elkerülni, annál inkább becsuktuk a szemünket önmagunk elől, és nem voltunk őszinték önmagunkhoz, saját gyengeségeinkhez, próbáltuk elfedni azokat. De egyszer aztán minden kiderült. Hogyan lehet ezt megoldani? Hiszen Isten arra tanított bennünket, hogy mindig a jóra törekedjünk. Akkor mit tegyünk azzal a részünkkel, ami a rosszra törekszik? Vagy ami ott van bennünk, és mégis megnyilvánul. Tudnunk kell azt, hogy Isten soha nem bántódik meg, és nem veszíthetjük úgy el a szeretetét, és sohasem távozik el tőlünk azért, amilyenek vagyunk. Mert ebben van a kulcs. Isten a gyermekeit úgy szereti, ahogy vannak, ismeri őket. Soha nem bántódik meg azért, hogy ők olyanok, akik. Soha nem veszíthetjük el a szeretetét, mert ő bennünket szeret, és nem azt, amit teszünk. És sohasem maradhat el az életünkből az Isten áldása, csak azért, mert mi valami rosszat gondolunk Istenről vagy önmagunkról. Hiszen Isten nagyobb a mi gondolatainknál, és több a mi érzéseinknél. Mi az tehát, ami elválaszt bennünket Istentől? Az, hogy tévedésben vagyunk, és úgy éreztük, hogy Isten szeretete feltételekhez kötött. Nem? Hát sokszor talán így éltük meg, Isten mondott valamit, és olyan, mint a feltételt szabott volna. Ha így cselekszel, akkor megáldalak téged. Ha nem így cselekszel, akkor pedig megbüntetlek téged. Ez a feltételekhez kötött szeretet megzavar bennünket. Mert azt hiszük akkor, hogy mindig jónak kell lennünk, de mivel nem tudunk mindig jók lenni, ezért úgy csinálunk, mintha jók lennénk. És ezáltal alakul ki a zavar bennünk. Isten pedig fordítva gondolkodik rólunk. Ő mindeneken könyörül, mindenkit szeret, és még a rosszat is jóra tudja fordítani, és azért hív bennünket önmagához, hogy megszabaduljunk mindazoktól a félreértésektől, amelyek bennünk vannak, hogy elválassza bennünk, úgymond a jót a rossztól, de nem úgy, hogy egy meghasonlottságba vezet bennünket, hanem úgy, hogy a kegyelme által megtanulunk uralkodni azon, ami bennünk a rosszra vinne. Mit jelent ez az uralkodás? Isten jelenlétében teljes mértékben átlátható az életem, és vállalom gyengeségeimet, vállalom gondolataimat és érzéseimet, és a tisztaságom ebből fakad, hogy Isten még ezt is úgymond megbocsátja, vagyis eltörli, szereti, kitisztítja a szívemet. Tehát nincsen semmi sem, ami elválaszthatna Istentől. Csak akkor, amikor én átadom magamat mindezeknek, amikor gondolataimban visszaesek az Istentől való elszakadásba, és azt élem meg, és ez a rossz, a rosszban, hogy Isten nem szeret engem. Hogy Isten haragszik rá. Mert amikor a rosszat elkövetem, akkor bennem van a bűntudat, bennem van az az érzés, hogy valami rosszat teszek, és ezáltal én azt gondolom, hogy Isten már nem szeret engem. Pont fordítottja történik a bűnbocsánatban, amikor az ember valami rosszat él meg az életében, az Isten szeretetét megtapasztalva pont azt tapasztalja, hogy az Isten szeret. Ezért tudja letenni az életét, és ezért éli át a szabadítását. Tehát mi változott? Az Isten sohasem változott az irányunkba. Mindig ugyanaz volt. Csak a mi átélésünk volt, ami más volt, mert amikor eltévedtünk, vagy amikor úgy gondoltuk, hogy lázadunk, amikor azt gondoltuk, hogy rossz úton járunk, vagy nem akartunk Istenre figyelni, akkor azt gondoltuk, Isten sem figyel ránk, Isten is elkerül bennünket. Mint amikor harag volt bennünk, azt gondoltuk, hogy Isten is haragszik ránk. Mert mi ugyanazt vetítjük ki az Istenre, ami bennünk van. Isten pedig mit akar? Azt akarja, hogy őt megismerjük, az ő lényét, és még ami haragnak is tűnik, ami isteni feddésnek is tűnik a mi életünkben, mert ki akar bennünket igazítani, azt láthatjuk, hogy az is szeretetből van, hiszen csak azt lehet jó útra terelni igazából, aki iránt ott maradt még a jó szándék, aki iránt tiszta a mi szívünk. aki iránt őszinték vagyunk. Tehát mit jelent az, hogy Isten megbocsátja minden bűnünket, és könyörül rajtunk? Mit jelent az a példa szerint, hogy hát ha azt kérnéd tőlem, hogy sose bocsáss, sose bántsál meg, és ezt én teljesítenem, akkor mikor bocsátanék meg? Ebben a kérésben már benne van az, hogy Istenem, én legyek olyan tökéletes, mint te. De mi nem leszünk sosem Isten. És akkor végre felszabadulhatunk. Hát mi emberek vagyunk, Isten gyermekei, és sosem leszünk olyan tökéletesek, mint Isten, és ez jó. Viszont a tökéletes Isten hozzánk úgy fordul, hogy mindent megad a mi számunkra. És ebben van a mi tökéletességünk, hogy minden eshetőségre felkészült, vagyis a bűnbocsánatra is. Rendben van, ezt meg fogod látni, meg fogod élni, és meg fogod tapasztalni, de ki fogsz belőle jönni. Tisztában van Isten a teremtményei helyzetével. Ezért minden módon és minden lehetőséggel munkálkodik az ő szívükben és lelkükben. Istennek nincsenek illúziói az életünk felől. Nem gondol szebbet és jobbat arról, hogy mi kik vagyunk. Viszont azt is tudja, hogy ő mire képes. Mármint, hogy Isten a mi életünkben. És a Zsoltáros szerint mindenre képes. Mindent hisz, és mindent remél, mint ahogy a szeretetről gondoljuk, ahogy a szeretet himnuszában van, minden bűnt képes elfedezni. Miért is? Hogy megmaradjon a szeretet kapcsolat az ő teremtménye és önmaga között. És ez a lényeg. Amikor ezt elkezdjük érteni, akkor látjuk, hogy még minden hiba is, minden lázadásunk is valahol út volt arra, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen is a mi szeretetünk, és milyen az Isten szeretete. És a végső megoldás az, hogy rádöbbenünk arra, hogy hogyan szeret bennünket Isten, és mi viszont tudjuk őt szeretni. És ez az a harc, amiben lényegében, vagy tanulási folyamat, amiben benne vagyunk. Ezért képes Isten mindent megbocsátani, és ezért képtelenség talán az a kérdés, hogy soha se bántsalak meg. Mert én nem vagyok olyan tökéletes, mint az Isten. És nem is lehetek. Én az Isten teremtménye vagyok, aki tapasztalom őt, és ha bennem tökéletesség van, tisztaság, és minden úgymond rendben van, akkor az Istenben vagyok, ő pedig én bennem, és minden ellentétet az Isten kiegyensúlyozott a szívemben, harmónia és üdvösség van bennem. És akkor átélem azt, hogy Isten szeretet, én pedig szerethetem őt. Ebben van a tökéletesség. Jézus Krisztus ezért jött erre a világra, ezért halt meg a kereszten, hogy az, ami bennünk eltörik, az újra felépüljön, azt, amit mi elrontunk, azt Isten helyreigazítja. Még akkor is, hogyha Krisztus utasították el, Jézus azt mondta, bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vagyis Isten helyreigazított mindent. Így igazítja helyre a mi életünket is, hogy majd mi is áldjuk őt, az Urat, a legbensőnkből, áldjuk az ő szent nevét. És ezért van minden őre áll fókuszálva, mert az ember, amikor megismeri teremtőjét, akkor teljesen betölti az, nem önmagával foglalkozik, hanem azt látja, hogy minden jó, amit te cselekedtél velem. És ebben benne van, nem én vagyok a jó, kijön ebből a csapdából, hogy én jó akarok lenni, Istenem, mert ennek a vége az, hogy nem fogsz tudni jó lenni mindig. De amikor azt mondod, hogy minden jó, amit te cselekedtél velem, Istenem, egységben vagyok, mert ebben benne van az is, hogy én elkövethettem hibákat, és ellened is fordulhattam, Istenem, annak ellenére mégis jó minden, amit te cselekedtél velem, és így lettem én jó. Ezért nem lehet tehát az Isten kegyelmét megkerülni, ezért nem lehet még kegyelme által sem azt kérni, hogy mi már legyünk tökéletesek, hanem ezért jó azt kérni, azt a kegyelmet, hogy Istenünk, lássuk azt, hogy te mennyire tökéletes vagy, és akkor mi is úgymond tökéletesek lehetünk. Mert mindezt akkor megtapasztaljuk a saját életünkben. Így van ez Krisztussal is. Amikor imádjuk őt, akkor bennünk van, és az ő tisztasága a mi tisztaságunk. Akkor szabadulunk meg a saját életünk terheitől is, és akkor tényleg mi is tiszták vagyunk. Így van ez a vízzel is. Kérhetem azt, hogy én víz legyek. Én sosem leszek víz, de ha víz megérint engem, megtisztulok. Nekem nem az a feladatom, hogy víz legyek, vagy nem az a feladatom, hogy Isten legyek, hanem az a feladatom, hogy ember legyek, Istennel kapcsolatban, és akkor megtisztulok. De ne gondoljam azt, hogy most már Isten vagyok. És akkor mindig tiszta lehetek, ha ezt a látásmódot felismerem, mert Isten az enyém, enyém akkor az ő kegyelme és szeretete, és ezért enyém a tisztaság, ezért van bűnbocsánatom, ezért van gyógyulásom, és ezért van mindig áldás az életemen. Nem magamért, hanem Istenért. Így kérjük Gödény Bennett életére is Isten kegyelmét és szeretetét. Most pedig álljunk föl és tegyünk vallást a mi hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után válaszoljatok néhány kérdésre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok, mondjátok hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hallható szóval, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha ígéritek, mondjátok hallható szóval, ígérjük. Most pedig imádkozzunk a gyermekért. Örökkévaló Atyánk, Te eléd hozzuk Gödény Bennettet, az ő lelkét, életét, családját. Köszönjük, hogy elküldted őt a földi világban, hogy örömöt hozzon egy család életében. Köszönjük azt a szeretetet, amivel várták őt, és amivel fogadták, és hogy felismerhették azt, hogy tőled érkezett. Köszönjük, hogy minden kész van a te akaratodból az ő számára. Köszönjük, hogy a lelki ajándékok is elkészítettek. Így kérjük, hogy Jézus Krisztusban megismerjen téged. Add meg majd az ő számára. Add, hogy megismerje azt a szeretetet, azt az áldást, amelyet, Urunk, te hordozol, amely képes arra, hogy megtanítsa őt, mit jelent járni a földi világban. Köszönjük, hogy képes a te szereteted minden rosszat jóvá tenni. Köszönjük, képes a te szereteted megváltoztatni az ő szívét is, hogy felismerhesse azt, hogy minden jó, Uram, amit te teszel, és minden, ami javunkat szolgálja. Köszönjük, hogy Krisztus élete áldása és kegyelme lehet most a gyermek életén. Kérjük, te munkálkodj az ő szívében, és add meg, hogy a szülők, keresztszülők róla tegyenek bizonyságot számára. Amen. Benned keresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kövény Benned, az Úr áldjon téged. Megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség, örökkön örökké. Amen.